Szeretnék egy néhány szót mondani Isten szavaiból. Én magam sem tudom, mit kellene mondani, de a legjobb Isten szolgálatok már mindig is azok voltak, amikor csak úgy eljöttünk, és nem volt egy kész programunk, hanem bíztunk Istenben, és nekünk tényleg nem marad más hátra a továbbiakban, mint hogy szilárdan és teljesen megbízzunk az Úrban. Amíg az énekesek az előbb énekeltek, a gondolataim Urunk példabeszédeire terelődtek, aki két emberről beszélt, akik házat építettek. Az egyik a homokos talajra épített, a másik pedig egy sziklára. És jöttek a viharok, a zápor, a felhőszakadás, esett az eső, fújt a szél, és tudjátok, hogy amikor az ilyen viharok esővel együtt tombolnak, akkor mindent magukkal söpörnek, magukkal ragadnak mindent, ami nem lett alaposan rögzítve. Ennél fogva az egyiknek elszáll a kalapja, a másiknak bármi is más elrepülhet. A viharok nagyon csúnyák, illetve kellemetlenek tudnak lenni, és mindent magukkal ragadnak. De a Szentírás azt mondja, ami Urunk is így juttatta kifejezésre, hogy fújtak a szelek, tomboltak a viharok, zúhokott az eső, de a sziklára alapított ház megmaradt, szilárdan állva maradt. A vihar ellenére, illetve annak dacára, a viharos erejű szélviharok ellenére a ház a sziklára volt alapozva. A másik azonban homokos talajon állt, és akár a homok, akár a szél, akár az eső, a homokkal nem sokat lehet kezdeni. A szél elfújja, vagy a víz elmossa, a szél összedönti a házat rajta, vagy a víz elmossa. Minden esetre van ez a kétféle építési mód. Amennyiben Isten kegyelmes hozzánk, és valóban kinyilatkoztatta magát nekünk úgy, hogy Krisztust az isteni kinyilatkoztatás által, és nem csupán úgy ismerjük fel, mint valakit, aki egyszer volt, vagy megjelent a történelemben, és akiről rövid ideig hallani lehetett a Földön, hanem mint azt, aki volt, mielőtt bármi létezett, és aki lesz, akkor is, amikor semmi sem lesz már. Nevezetesen úgy, mint a dicsőség urát, mint a királyok királyát és az ő szavát, kötelező érvényűnek tekintjük önmagunkra nézve, akkor sikerülni fog, amikor a viharok morajlanak és a hullámok tombolnak, és amikor úgy tűnik, hogy minden elsüllyed, és az ember már nem tudja, hogy mi marad meg állva, és nem sodorja el a vihar magával. De milyen boldogító lehet az az érzés, vagy az az élmény, amikor biztonságban lehetünk, védetten odabent lehet lenni, amikor odakint tombolnak a viharok, ilyenkor még a függönyt is el lehet húzni, ki lehet nézni, és örülni lehet annak, hogy bent van az ember. Micsoda üdvös tudatosság Krisztusban, biztonságban, védett helyen lenni. Tudatában lenni annak, hogy ő az üdvösség sziklája. Semmilyen más alapot nem tudunk lerakni, mint azt, ami már rég le lett fektetve. Ez pedig Jézus Krisztus, ami Urunk. Nem tehetünk mást, mint hogy őt állítjuk a középpontba, vagy a középpontnak, és őrá építkezünk. Egy ige szakasz, amit a szívemen viselek, a János evangéliumának 12. fejezetében találjuk meg, mindannyiunk számára nagyon ismerős. János evangélium a 12. fejezetének a 20. versétől. Voltak pedig közöttük egy néhány görögök is, akik szokásul vették maguknak Jeruzsálembe felmenni, zarándokolni, hogy ott elvégezzék az imádatot az ünnepen. Ezek aztán Fülöphöz fordultak, akik a galileai Betsaidából származott, azzal a kérdéssel, Uram, mi szívesen szeretnénk látni Jézust. Talán csak eddig egyelőre. A második vers, amelyet olvastunk, értelmetlen az első felolvasása nélkül. Ezek az emberek azért jöttek, hogy imádatot tanúsítsanak. A szívükön viselték, hogy találkozzanak Istennel, hogy hálát adjanak neki abban a városban és azon a helyen, amelyből az íge hirdetése a kezdetét vette, tisztelet tudóan hálát akartak adni a királyok királyának. Szó szerint az van itt megírva, hogy elvégezzék ott az ő imádatukat az ünnepben. Már most, amikor mi is összegyűlünk, és az imádat tanúsítására, az első kérdés, ami felmerül, szívesen szeretnénk látni Jézust. Vágyunk rá. Ezek az emberek, akik eljöttek imádatot tanúsítani, nem turisták voltak, hogy megnézzenek maguknak valamit, vagy a környéket, hogy ezt vagy amazt megtapasztalják, hanem eljöttek imádatot tanúsítani. És ez a belső imádati magatartás, ez a hozzáállás egy mély vágyakozást váltott ki belőlük. És felmerült bennük a kérdés, talán a szent tisztelet tanúsítás után, mi szívesen szeretnénk látni Jézust. Azt hiszem, ez egy nagyon nagy jelentőségű tanulság számunkra, hogy ne csak Istent illető hódolatot végezzünk, hanem szellemben és igazságban legyen az imádatunk, azzal az eredménnyel és a vágyakozással, mi szívesen szeretnénk, ha már imádni megyünk, meglátni azt, akit imádunk, azt, aki körül forog minden. És hisszük, hogy van egy alapunk, és tudatában lehetünk annak, hogy ő jelen van. Amikor János a Pátmos szigetén volt, az utolsó könyv első fejezetében, a 12. versben meg van írva, hogy hallotta a hangot, és körülnézett, hogy meglássa azt, akinek a hangját hallotta. És amikor körülnézett, látott egyet, aki a 7 aranygyertya között jött, ment vagy járt. Mi nagyon vágyunk arra, hogy lássuk Jézust. Azok az emberek, akik Istent illető hódolatot akarnak tanúsítani, joguk van ahhoz, hogy meglássák Jézust. Mert hiszen Krisztusban Isten kinyilatkoztatta magát. A Szentírás azt mondja, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Egy igazi imádatnak azt kell eredményeznie, ennél fogva be kell, hogy következzen az, hogy Isten egy vágyat támaszt az emberekben, hogy Jézus Krisztust közvetlenül meglássák. Abban az időben ez láthatóan lehetséges is volt. Hogyan van ez ma, és hogyan lehetne, hogyan következhetne be? Vajon ez csak egy történet, amit olvasunk, vagy valóban azt ígérte az Úr, hogy veletek leszek, sőt, igenis, bennetek leszek a világ végezeteig. Ő azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. És bármi legyen az, amiért imádkoznak, megadatik nektek, abban részesedjetek. Tehát mi megkaptuk az ígéretet, hogy amikor összegyűlünk az Isten imádatra, akkor ő jelen van. És én teljes szívemből hiszek abban, hogy Isten akaratában van az, hogy megajándékozzon bennünket a vele való találkozással. De ehhez meg kell legyen a megfelelő hozzáállás a szívünkben, mégpedig az Isten imádathoz való hozzáállás. És aki imádni akarja őt, annak szellemben és igazságban kell imádnia őt, hogy létrejön egyáltalán az Istennel való közösség a szellem által. Nem lehet gondolatban szétszórt lenni, és a menny egyik végéből a másikba bolyongani, hogy aztán megkapjuk a kapcsolatot felfele. El kell feledkezni a világ többi részéről, és Noéhoz hasonlóan csak egy ablakot kell nyitva tartani, és ez felfele nyílik. És akkor megkapjuk a kapcsolatot a mi Istenünkkel. Aki a szellemben és az igazságban tanúsít Isten imádatot, az ki kellett legyen ragadva azelőtt önmagából, és az igazságnak át kellett hatolnia rajta ahhoz, hogy képes legyen a Szent Szellemben imádkozni. Másként, mert Isten szellem, és akik imádni akarják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Így van megírva a János evangéliumában, a 4. fejezet, 24. versében. Isten olyan imádókat keres, akik úgy imádják őt. A kérdés csak az, hogy megtalálja-e őket. Abban az időben felmentek Jeruzsálemben, a Szent Városba, zarándokoltak az isteni kinyilatkoztatás helyére, oda, ahol az Úr Melkisedekként járt, ahol Izrael királya is voltak, ahol Isten ígéreteket adott a múltra, a jelenre és a jövőre vonatkozóan. A feltevés az volt, hogy az Úr szava Jeruzsálemből induljon ki, és a tanítás Sion hegyéről. De éppen azon a helyen, ahonnan annyi tanításnak éppen ott volt az eredete, voltak éppen elegen, akik nem vették észre, hogy Isten ígéje beteljesedett a szemük lát. A szemük előtt. Nem mindenki jött el imádatot tanúsítani akkor sem, de mindazok, akik eljöttek az Istent illető hódolatra, azoknak volt valami a szívükön. Ők vágyakoztak azután, hogy meglássák Jézust. Hogy a többiek mit akartak látni turistaként, azt nem tudjuk, de azoknak, akik eljöttek az Istent illető hódolatra, csak egy vágyuk volt, egy vágy foglalkoztatta őket. Mi vágyunk arra, hogy meglássuk Jézust. Más szavakkal, egy olyan mély vágyat hoztunk magunkkal, hogy láthassuk azt az embert, akiről minden próféta beszélt. Hogy meglássuk azt, aki megjelent testben, hogy elvegye bűneinket és a mi vétkeinket. Nem csak egy emlékműként látni, hanem látni őt olyannak, amilyen ő valójában. János látta őt, hallotta a hangját, körülnézett, rájött, és megállapította, hogy a 7 aranygyertyók között jár, jön, megy. Azt tudjuk, hogy az utolsó gyülekezeti korszakra utalóan, és ez az, amelyben most élünk, szó szerint ez áll. Imé meglást, én az ajtó előtt állok, és zörgetek. Aki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele vacsorázom. Megtartom a vacsorát velem. A templomban, javában folyt az éneklés, a prédikálás és mindenféle egyéb dolog. De az Úr kint volt. És amikor akkor eljött, bement a templomban, abban az időben mindent felforgatott, és kikergette az embereket a templomból, ezt mondván, tolvajok barlangjává tettétek az én házamat. Az Isten imádat helye valami egészen mássá lett. Már nem volt ott, nem volt meg bennük az a vágy, hogy meglássák Jézust úgy, ahogyan bennük kellett volna legyen. És ma fel kell tennünk magunknak ezt a kérdést, én magamnak, te magadnak, kik vagyunk mi? Vajon olyan emberek vagyunk-e, akik eljövünk, hogy Istent illető hódolatot tanúsítsunk? És ha imádni akarjuk őt, akkor szellemben és igazságban kell imádnunk őt. És miközben imádjuk őt, fel fog támadni bennünk egy vágyakozás. Úgy szeretnénk látni Jézust, annak, ami valóban volt, annak, ami most, és annak, ami az örökké valóságig lesz. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 8. verse. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és ugyanaz mindörökké. Így szeretnénk Jézust meglátni, nem úgy, mint egy ájtatos elméletet, mint egy képet, amit a falra lehet festeni, hogy az emberek megbámulják valami élettelen, csak valami a szemnek. Mi az élő Krisztust akarjuk, úgy, ahogyan feltámadt a halálból és felment a mennybe, mint azt, akinek adatott minden hatalom menjen és a földön. Azt mindnyájan meg tudjuk ragadni, hogy, vagy fel tudjuk fogni, hogy ő rendelkezik a hatalommal a mennyben. Hadd kapaszkodjunk bele abban is, hogy az ő szava ebben is igaz, amikor azt mondja, nékem adatot minden hatalom, úgy a mennyben, mint a földön. Neki van hatalma arra, hogy egész életünket átalakítsa, átformálja. Neki van hatalma arra, hogy megváltoztassa a körülményeket. Neki van hatalma arra mindenek felett, nem csak a mennyben, hanem a földön is. Amikor Dániel az ő idejében élt, és látta a látomásokat, azt mondta, Istennek hatalma van arra, hogy királyokat állítson, kinevezzen, és királyokat leváltson a föld minden birodalmaiban. Neki egy csekélység, hogy kinyilatkoztassa az ő hatalmát itt ezen a földön. De hol fogja kinyilatkoztatni? Ott, ahol az emberek összegyűlnek az Isten iránti hódolatra, ahol a szívük ügyévé teszik azt, hogy ne csak éneket, vagy imádságot, vagy egy valamilyen prédikációt meghallgassanak, hiszen mindezek csak keretet adnak ennek. Egy Isten iránti hódolat tanúsításának az a fő célja, hogy találkozzunk Istennel, hogy szellemben és igazságban imádjuk őt azzal az eredménnyel és kimenetellel, tehát azzal az eredménnyel, hogy szívesen meglátnánk Jézus Krisztust. És mi történt? Ezeknek az embereknek a vágya ki lett elégítve. A mi vágyunk is ki lesz elégítve, hiszen az Úr ugyanaz. Jöhetünk ő hozzá, és szaván is vehetjük őt. Akkor, amikor Fülöp elment, és elmondta Andrásnak, András, Fülöp, aztán együtt elmentek akkor, és elmondták Jézusnak. Ő pedig így felelt nekik, eljött a megdicsőlés órája az ember fiára nézve, vagy az ember fiának. Később látni fogjuk, hogy a kérdés így hangzott, Atyám, dicsőíts meg a te nevedet, ő pedig azt mondta, megdicsőítettem, és megdicsőítem újra és újra. De ez a megdicsőlés egy olyan mélységen, annyi gyalázaton, annyi gúnyon és megvetésen ment keresztül, mi mindent műveltek ő vele. Aztán azt mondta, eljött az én megdicsőlésem órája. De ez a megdicsőlés órája előtt eljött a nyomorúság, a megpróbáltatások órája, a nyomorúság órája, a Gecsemáné, mindazzal együtt, ami ezzel jár. Bekötötték a szemét, megverték, és azt mondták, de hiszen te vagy a próféta, jövendőlt hát meg nekünk, hogy kivert meg téged. Leköbdösték, és azt mondták előtte, eljött a és ő azt mondta előtte, hogy eljött a megdicsőlés órája az emberfiának. De a megdicsőlés mindig a megdicsőlést megelőző próba kiállása után következik be. Aki fut, az fusson tisztességesen, helyén valóan, különben nem lesz megkoronázva. Csak akkor leszünk megkoronázva, amikor a futásunk a célba ér, befejeződik. De ez még tovább megy itt. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egyedül marad meg magának. De ha meghal, bőséges gyümölcsöt termel. Ez is egy nagyon tanulságos szó. Ő, a mi Urunk, úgy került a földbe, mint a búzaszem. Most pedig megérett az isteni búza ugyanazzal a minőséggel, és a termés most vár az aratásra. Ugyanúgy, ahogy Krisztus Isten fia a Szent Szellem által lett nemzve, úgy születünk mi is újjá a Szent Szellem által élő reménységre. Amiképpen Isten beteljesedett ő benne, vagy ő rajta, úgy Isten ígéje beteljesedik mi bennünk és mi rajtunk. Őról megvan írva, hogy ő az elsőszülött sok testvér között. Neki elsőbséget kell élveznie minden viszonylatban. Ezután így folytatódik. Aki az ő életét szereti, az elveszíti. Aki pedig gyűlöli az ő életét ebben a világban, az megőrzi azt az örök életre. Ki az, aki nem szereti az életét? Ki az, aki nem gondol önmagára? Ki az, aki képes feladni önmagát, lemondani önmagáról, megtagadni önmagát minden tekintetben, mintha már nem is létezne? És úgy tűnik, hogy két dolog nem állhat fenn egyszerre. Vagy a magunk útját járjuk, vagy Isten járja az ő útját velünk. Mindkettő egyszerre nem lesz lehetséges. Már az Ószövetségben Ézsaiás prófétánál megvan írva, az én útaim nem a ti útaitok, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Amennyire magasabbak az egek a föld fölött, annyira magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Viszont az ő gondolatai a békesség gondolatai. Ő azt mondja, én ismerem a gondolataimat, amelyeket veletek szemben táplálok, nevezetesen a békesség és a szeretet gondolatait. Mi, mint emberek, meg tudjuk fogalmazni a szavakat, de a gondolatok egészen mások. Viszont Isten kimondta azt, amit gondolt. Az nem volt két különböző dolog, hanem egy és ugyanaz a dolog. Nekünk szembe kell néznünk ővele, és azt kell mondanunk, Uram, vedd az életemet, legyen az a tied, hűséges Istenem, mindörökké. Miért megyünk keresztül mindezeken a megpróbáltatásokon? Miért kell egy Gecsemánénak ránk szakadnia? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a Golgotának kell következnie valamikor, és a legtöbben hadd szembesítsük mindannyian magunkat vele, mindannyian olyan régóta halottak vagyunk, a Biblia azt mondja, hogy igenis halottak vagyunk, és most Krisztusban élünk. Mi azt mondjuk, hogy a régi emberünk el lett temetve, de csak addig, amíg hozzá nem nyúlunk. Amíg valahogy nem nyúlunk, hozzá nem érintjük őt. Minden olyan halottnak tűnik, amik hirtelen meg nem érintenek egy kicsit, és akkor hirtelen rájössz, hogy az ember egyáltalán nem is halott. Valami még mindig mozog. És akkor úgy tűnik, hogy a valóság utolér. Nem régiben valaki azt mondta nekem egy városban, miközben úton voltam, hogy nem egészen ide tartozik, de mivel beszélgetünk róla, azt hallotta, hogy valaki kopogtat a koporsón. És a koporsó újra ki lett nyitva. Ó, hol is volt ez? Persze, most már tudom az összefüggést. És még egy másik. Olyan gyorsan ki lehet mondani, meghaltam a világ számára, és csak neked élek, Uram Istenem. És ezek lehetnek a legszebb szavak, amiket elegánsan meg lehet fogalmazni. És amikor következik a gyakorlat, a gyakorlatban való átültetés, akkor mégsem így van. De Isten azt akarja, hogy így legyen. Amikor a mi Urunk azt mondja, hogy nem az én akaratom, hanem a tied legyen meg, valaki azt mondta nekem, Frank testvér, de hiszen az Úrnak nem volt egy saját akarata, az ő akarata Isten akarata volt. Nos, ne felejtjétek el azt mégse, hogy ő ember volt ezen a földön. Ő azt mondta, én önként leteszem az én életemet, senki sem veszi el tőlem. De az ő isteni szeretete arra késztette őt, hogy az ő életét idehagyja érettünk. És itt azt írja tovább, hogy aki meg akar tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig odaadja az örök életre, az megőrzi azt. Isten kegyelméből ennek lehetségesnek kell lennie, majd így folytatódja. Ha valaki nekem akar szolgálni, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Pontosan ez a lényeg. Mi azt mondjuk, hogy Jézus követői vagyunk, neki szolgálunk, Ha valaki szolgálni akar engem, az kövessen engem. Azon az útvonalon, a Gecsemánén át, a Golgotára, az önmaga, az én meghalásával, önmaga odaadásával, a saját életével, kitárt karokkal, azok rendelkezésére állva, akik azt tesznek vele, amit tesznek, de semmi más nem történik, csak a Szentírás beteljesedése. Krisztussal, Isten fiával semmi más nem történt, mint az, amit a próféták és a Szent Szellem ihletés által már megjövendőltek volt. Velünk sem fog semmi más történni, még ha a legmélyebb mélységeken át is kell mennünk, mint csak az, ami számunkra üdvösséges, csak az, ami szabadon bocsáthatja ránk azt az áldást, ami a Golgotán letétetett, és ami ott rendelkezésünkre lett állítva, hogy az teljes mértékben ránk szálljon, hogy az ne csak a keresztről, hogy ez ne csak a keresztről szóló beszéd legyen, hanem a kereszt szava maga Isten erejévé váljon, amely képes kinyilatkoztatni magát. Nem csak a keresztről szóló beszéd, hanem a keresztről szóló beszédben Isten ereje van, hogy megvalósuljon az, ami a kereszt és a keresztre feszített által rendelkezésünkre lett állítva. Isten szavai és különösen a keresztről szóló beszéd nem üres szavak. Isten egész ereje áll Jézus Krisztus evangéliuma mögött. És bárhol is hirdettetik ez az evangélium, a Jézusnak, tehát a Jézus megígérte, hogy ő jelen lesz, és Isten hatalmának ugyanúgy kell megnyilvánulnia, mint ahogyan megnyilvánult, amikor az Úr ezen a földön járt. És mint amikor a korai keresztény gyülekezet a Szent Szellem erejével volt felruházva, vagy felvértezve. Itt az áll tovább. Most megrendült a lelkem, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ebből az órából? Nem. Hiszen éppen ezért jöttem el ebbe az órába, vagy ezért kerültem ebbe az állapotba, atyám, dicsőíts meg a te nevedet. Itt van egy nagyon fontos, lényeges lecke. Ó, mi néha legszívesebben összecsapnánk a kezeinket rémülten a fejünk fölött, és a sivatagban keresnénk magunknak a menedéket, csak hogy a problémát is magunkkal visszük a sivatagban. Ettől csak egy helyen szabadulunk meg, mégpedig a Golgotai kereszt alatt Jézus lábainál. És ha azt hisszük, hogy el tudunk valahova menekülni, és a dolgok másképp alakulnak majd, akkor bizonyára tévedünk. Elmehetünk arra a földre, egy külön országba, valamely szigetekre, akár a tengerre is, de az, amit Istennek meg kell tennie, csak akkor történhet meg, ha teljesen az ő rendelkezésére bocsátjuk magunkat, és az ő jelenlétébe kerülünk. Nem menekülve, hanem atyám, éppen ezért jutottam el ebbe az órába, illetve ebbe a helyzetbe, dicsőíts meg a te nevedet. Talán azt is mondhatta volna, legalábbis a mi megítélésünk szerint, ó, Uram, szüntess meg minden ellenségeskedést körülöttem, és teremts itt számomra egy kellemes kimenetelű dolgot. De ez semmiképpen sem volt a szájában, sem a szívében. Ő át akart menni rajta, és itt azt mondja, most megrendült a lelkem, és mit mondjak? Ez a kérdés, kérdése, mit mondjak? A megfelelő vagy helyes imádság Istentől Istenhez fordul, hogy megtudja, mit mondjon a döntő pillanatban vagy órában. És ezzel most eljutunk ahhoz az ige szakaszhoz, hogy mi nem tudjuk, hogy mit imádkozzunk, mert mi a mi belátásunk, a mi mérlegelésünk szerint imádkozunk. Uram, én Istenem, mit mondjak ebben a helyzetben, amikor most hozzád fordulok imádságban? Más szavakkal hogyan fogalmazzam meg az imádságomat? Mi az, ami most a te akaratodban van? természetesen. Mi olyanok lettünk volna ebben a helyzetben, mint a mennydörgés fiai. És azt mondanánk, ha akarod, akkor szólj is tovább, hogy hújjon az eső az égből, és tűz, és teremts rendet itt, és ott is, és hogy egy méltányos út legyen felkínálva nekünk, avagy a többieknek nincsen joguk ahhoz, hogy egy méltányos út legyen egyengetve előttük, vajon csak mi vagyunk az egyetlenek, akik méltányos jólét legyen megbiztosítva nekünk, hiszen vannak még mások is, akik szintén joguk van ahhoz, hogy imáik meghallgattatásra találjanak, és Isten megáldja őket. Atyám, mit mondjak ebben a helyzetben? Hát nem egy nagyszerű lecke ez, a legsúlyosabb próbatétel, a megpróbáltatás mélypontján. Atyám, mit mondhatok? Mit mondunk mi erre? Ő, az Isten fia, maga azt mondja, mit mondjak én? És aztán így folytatja, atyám, ments meg engem ebből az órából? Nem, hanem éppen ezért jöttem, vagy kerültem ebbe az órába, vagy a helyzetbe. Ha ő ki lett volna ragadva abból a kellemetlen helyzetből, akkor mi mind a mai napok még benne lennénk, de mivel ő elvállalta, magára vette, mi ki lehettünk ragadva belőle. De mennyire fontos, Uram, vajon mit is mondjak? Hogyan is fogalmazzam meg az imádságomat? Mit hozzak a te színed elé? Ragadj ki engem ebből a helyzetből, ez lenne a legegyszerűbb. Talán még magunk is kapnánk egy lehetőséget megszabadulni ebből a szorult helyzetből, még csak kérni sem kellene Istentől a segítséget. Nem, de mindannyian képesek lennénk erre magunktól is. Elhamarkodottan faképnél állva hagyni mindent, amikor úgy tűnik, hogy minden elsiet, fő, hogy mégis a csónakban maradunk, és azt mondjuk, Uram, mit tegyünk most? Mit akarsz, hogy tegyünk? Éppen a megpróbáltatások ilyen óráiban kell mindannyiunknak odafigyelnie arra, hogy ne legyünk a saját gondolataink rabjai, és ne kezdjünk önfejűleg vállalkozásokba, hanem várjuk meg, amíg átmentünk a helyzeten, és a túloldalon kijöhetünk, és nyilvánvalóvá tegyük Isten győzelmét. Hiszen olvastuk, hogy az Úr még az olvasztó tégelybe is belevethet bennünket, és amint tudjátok, sokszor láttam már életem során, hogy hogyan történik az olvasztás, nevezetesen az olvasztás folyamán minden folyékonyá válik, és minden egy folyadékos massza. Már csak egy nagy massza van mindabból, ami azelőtt külön-külön szanaszét hevert, egy hatalmas folyadékony masszává válik. És ez a hatalmas folyadékony massza, ami az olvasztó tégelyben van, tudjátok, hogy mit lehet vele kezdeni, bármilyen formában önthetitek azután. Nem létezik olyan forma, amiben ne tudnátok beleönteni, hiszen az egész folyékony, mint a víz, olyan folyékony. Acél, mindenféle fém, arany, ezüst, minden folyékonyá válik a szemünk előtt, mintha víz lenne. És aztán csodálatosan egy formában lesz öntve, és amilyen a forma, olyan vagy úgy néz ki, azután az egész. Mikor érkezik el az az idő, hogy mi is meg legyünk formálva? Milyen módon kell formálódnunk? Amikor még mindannyian telve vagyunk sarkokkal és élekkel, semmi nem olvadt még össze, mi legyen belőlünk. Istennek van egy célja velünk. Jézus átment a Gecsemánén. Vajon kérjem azt, hogy mentsem meg ebből az órából? Nem, hiszen éppen ezért jöttem ebbe az órába, ezért kerültem ebbe a helyzetbe, és ismét, Atyám, dicsőíts meg a nevedet, nem pedig, ó, Uram, én Istenem, ezt kívánom, és azt kívánom magamnak, és ezt tette velem, azt tette velem, és ezt megvert, a másik azt tette, ne semmi ezekből az érvelésekből, hanem, Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. Ez a Kálvária, a Golgotán át vezető út, a Gecsemánén át, a Golgotár vezető út, a szenvedések útja. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet ezen az úton, nem pedig segíts, hogy elérjem a céljomat, és minden jó legyen körülöttem velem, és nálam, és így tovább. Vajon mennyi önzés, mennyi egoizmus van még a mi imádságainkban? Mindannyian annyira szellemieknek képzeljük, vagy tartjuk magunknak a saját szemeinkben, és még messziről sem vagyunk azok. Gondolatainkban még mindig önzően magunkkal foglalkozunk. Elmondjuk azokat Istennek, és imádságban még meg is határozunk, hogy mit, hogyan tegyen. Körbe-körbe küldjük őt, mondván, Uram, most adj áldást Ausztráliában, Amerikában, majd körbe-körbe küldözgetjük Istent az egész Földön. pontosan megadjuk neki, hogy mit hogy tegyen, és nem vesszük észre, hogy voltak éppen a mi akaratunkat kellene alávetnünk az ő akaratának, és azt kellene mondanunk, Atyám, dicsőíts meg a te nevedet, végezd el azt, amit elhatároztál magadnak, és állítsd helyre, vidd véghez a te művedet a földön. Tudjátok, amikor az megtörtént, hogy dicsőíts meg a te nevedet, felhassant egy hang a mennyből, dicsőség és hála. A válasz megérkezett. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet, éppen csak ki lett mondva, és már is jött a válasz. Milyen csodálatos dolog. Mi vágyunk arra, hogy meglássuk Jézust. Ma este is. De csak akkor, ha egy Istent illető hódolatos beállítással jöttünk ide, nem azzal a gondolattal, hogy lássuk, vajon a testvér ma jól vagy rosszul fog-e prédikálni, lássuk, mi lesz a témája. Nem, ezek a gondolatok foglalkoztatnak. Az egyetlen gondolat, aminek sarkalnia vagy ösztönöznie kellene bennünket, az lenne, ó Istenem, szólj a szívemhez a te ígéd által. Hadd tanúsítsak szent tisztelettudatot, hadd találjak kegyelmet a te színed előtt. Sorolj engem azon imádók közzé, akiket te kerestél, mert így szól az Úr, az Atya olyan imádókat keres, akik nem Jeruzsálemben és nem a Szent Hegyen imádkoznak, hanem akik szellemben és igazságban tanúsítják az ő Isten iránti hódolatukat. Az ilyen embereknek aztán igazán van egy vágyuk arra, hogy meglássák Jézust. Meg lehet kérdezni az egyiket és a másikat is, és már is Jézussal van közösségben az ember, Jézussal együtt. Azokkal, akik már együtt voltak vele, már ismerik őt, és mások, akik még nem ismerik, még nem tapasztalták, nem élték át őt, megkérdezik azokat, akik ismerik őt, akik már átélték ők, és együtt azt mondják, nosza, hadd menjünk ő hozzá. Ez az, amit azokban a napokban megtettek. Fülöp elmondja Andrásnak, és így tovább, majd fordítva, és már is elindultak Jézushoz a keresőkkel. Azok, akik ismerték őt, elvezették hozzá többieket, és együtt megtapasztalták Istent. Erre a szintre kell fejlődjön a helyzet. Ha vannak emberek, akik meg akarják látni Jézust, akkor kell, hogy legyenek olyanok is, akik már látták őt, akik már megtapasztalták őt, akik elvezethetnek másokat Jézushoz, akik át tudják magukat ültetni a keresők helyzetébe, nem vitatkozást kezdeni, hanem ténylegesen Jézushoz vezetni, és azt mondani, szóval itt van a te válasz, vagy a ti válaszotok. Jézus volt a válasz akkor, ő a válasz ma is. Akkor is voltak emberek, akik Jézussal jártak, akik ismerték őt, akik megtapasztalták őt, és ma is vannak emberek, akik ismerik Jézust, akik megtapasztalták őt, és akik vele járnak. És mások, akiket még el kell vezetni ő hozzá, ők azok, akik először hozzánk fognak fordulni. Ők még nem látják igazán Jézust, csak hallottak valamit róla. De felmerül bennük a vágy, hogy mi szeretnénk meglátni Jézust. És már tudomásul veszi ezt Fülöp, majd András is, és együtt elindulnak Jézushoz. Vajon ki akar egy ilyen Fülöp, ki akar egy ilyen András lenni, ki akar egy ilyen ember lenni, akit felhasználhat Isten arra, hogy másokat is Jézushoz vezessen. Hiszen éppen ez a célja és értelmes annak, hogy a Földön vagyunk. Nem azért, hogy csak mi magunk egyedül üdvözöljünk, hanem hogy másokat is Jézushoz vezessünk. És meg vagyok győződve arról, hogy az Úr mindannyiunknak megadja a lehetőséget, hogy ezt megtegyük. Szerettem volna még folytatni, de az idők fogytára megy. Nem szeretnénk, ha az Isten tiszteletek túl hosszúak lennének, azt akarjuk, hogy jó, isteni minőségűek legyenek. Szellemben és igazságban akarunk imádatot tanúsítani. Mi vágyunk arra, hogy meglássuk Jézust. Ma ebben az esti órákban megtörténhet, hogy bárki, akinek a szívében megvan ez a kívánság, hogy valóságként megtapasztalja és átélje Jézus Krisztust, hogy megkapja az ő bűnei bocsánatát, hogy megtapasztalja a szívében az üdvösség bizonyosságát, és még ma eljöhet Jézushoz. Jézus Krisztus az ő ígérete szerint jelen van. Mint a mai napig nem hallottam még, hogy visszavonta volna az ő adott ígéretét. És azt sem hallottam, hogy valami változást hozott volna létre. Nem. Megmarad ennél fogva. Mindenütt ott, ahol Isten nép az Úr nevében össze van gyűlve, ott ő jelen is van. És amikor ő jelen van, akkor másokat is elvezethetünk Jézushoz. És ez pedig hadd töltsön el bennünket belülről, hogy ne csak mi magunk örvendezzünk a szabadulásnak, hanem mutassuk meg másoknak is a Krisztusban való üdvösségre jutás lehetőségét. Ez megemlékeztet engem, úgy hiszem már elmondtam a múlt vasárnapi londoni élményemre. Valóban egy útjelző lehet lenni anélkül, hogy azt állítanánk magunkról, hogy azok lennénk. Csak éppen helyet foglaltam a repülőtér épületében, megvártam, hogy bemondják a repülőjáratomat, letettem a táskámat, rátettem a kabátomat és a kalapomat, és kinyitottam a Bibliámat, és letettem az asztalra, ahol egyedül ültem. És már is odalépett egy férfi balról hozzám, és azt kérdezte, megkínálhatom önt egy csésze kávéval? Ránéztem, és azt kérdeztem, milyen jogon? Megkérdeztem, ki jön egyáltalán? Ő nem kérdezősködik sokáig, csak válaszol, igen vagy nem. Így azt mondtam, természetesen. És mit mondjak nektek? Együtt megittuk a kávét, ő is az övét, én is az enyémet a csészémből, de egy csodálatos beszélgetés jött létre. Egy bizonyságtétel, egy szabadság a szellemben. És akkor végén azt mondja, mert teljesen sarokba szorítottam, mert mégis tudni akartam, hogy most már mégis kicsoda ön. És ez különösnek hangzik, de az egyik legmagasabb NATO-tag Amerikából éppen Brüsszelben tartott, és azt mondja, ilyet még életemben nem hallottam soha. És ez mind igaz? Azt mondtam, ez még annál is több, mint igaz, ezt maga Isten megerősítette, ebben nyugodtan megbízhatsz. Erre azt mondja, nem tudom elhinni. Majd azt mondta, majd én hiszek helyetted is, és mindezt jó szívvel, hogy megnyerjem az embert. És majd azt mondja, ha valaha is átkerülök Európába, légy biztos benne, hogy meglátogatlak. Nem tudjátok sohasem, hogy Isten mit tud tenni az ilyen emberekkel. De elmondtam neki egy jó néhányszor, hogy ezt vegye magával az útra, hogy én nem hiszek a véletlenekben, én csak abban hiszek, hogy Isten végzései tökéletesek. Erre szerinted ilyen lehet Isten? Erre azt mondtam, nem csak úgy gondolom, hanem hiszem és tudom is. És ez nem fogja őt elengedni, ez nem fogja őt elereszteni. Isten megadja a lehetőségeket újra és újra. És ha mi nem szólítjuk meg az embereket, akkor ők fognak megszólítani minket. Talán furcsának tűnünk számon, talán Isten látja őket, ki tudja, mi minden lehet. Mi úgy szeretnénk, ha Jézust látnánk. Hol van ő? Hol nyilatkoztatja ki magát? Hol bocsátja meg a bűnöket? Hol gyógyítja meg a betegeket? Hol találjuk meg őt? Kívül vagy belül van-e? Hol van? Mi szeretnénk, vágyunk arra meglátni Jézust. És mi, mint olyan emberek, akik hívőkké lettünk, szeretnénk másokat is Jézushoz vezetni. Nem csak egy gyülekezetbe, nem csak egy kegyességi egyesülethez. Mi szeretnénk őket Jézushoz vezetni, bárcsak sikeresek lennénk ebben ma este, mint olyan emberek, akik eljöttek, hogy tanúsítsák az ő Isten iránti hódolatukat. Igényt tartunk arra, hogy Jézushoz legyünk vezetve, hogy beléphessünk az ő jelenlétébe, hogy megpillanthassuk őt. És ő is meg fog szólítani bennünket, meg fog bocsájtani minden bűnt és vétket, meg fog gyógyítani minden betegséget, minden szükségességet ki fog elégíteni, és újból ki fogja nyilatkoztatni magát számunkra. Atyám, elérkeztem ebbe az órába, dicsőítsd meg a te neveddel. Hadd legyen az óra sötét, hadd legyen a nap idő előtt, hadd menjen le a nap idő előtt, sötét üljön el, hadd legyen, hogy lehulljanak a csillagok az égről, és zúgjanak a viharok. Mégis mondjuk, atyám, dicsőítsd meg a te neveddel. És ha ezt szívből ki tudjuk mondani, nem csak azt mondani, hogy segíts hozzá a jogaimat érvényesíteni, hogy mások is lássák, hogy nekem van igazam, felejtsd el a te méltányosságodat. Hiszen senki sincs, aki méltányosságot igényelhetne magának, csak egy van, aki igazságos és méltányos, és az Isten a mindenható. Mi mindannyian tévedünk, és méltánytalanok vagyunk, és amikor igazunk van, akkor Istenben vagyunk, és akkor már nem hivalkodunk ezzel, akkor hálát adunk, imádatot tanúsítanunk, akkor annak szín elé járunk, segítségünkre volt. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. De ezért is jöttem el ebbe az órába, jutottam ebbe a helyzetbe. És láthatjuk, mielőtt a megdicsőlés pillanata bekövetkezett volna, annyira sötétté vált minda, egyedül maradt, mindenki elhagyta őt, néhányan itt, néhányan elaludtak, mások elszaladtak, de legvégül megmutatkozott és nyilvánvalóvá lett Isten győzelme. Hadd higgyünk benne, a gyülekezet útja az Úr útja. Ő az, aki győzelemre vezet, még akkor is, ha a legmélyebb mélységeken is keresztül vezet az útunk. Mi szeretnénk meglátni Jézust. Ez minden. Szeretnénk Istent illető hódolatot tanúsítani. Imádhatjuk őt, és megláthatjuk Jézust olyannak, amilyen valójában. Nem mint egy halott tárgyat, hanem mint az élő Urat és Istent, ami megváltónkat, aki már ősidőktől fogva ugyanaz és ugyanon kinyilatkoztatta magát ebben az időben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Számomra az ígem ma este ugyanolyan élő és valóságos, mint ahogy akkor is volt. És ha lenne itt ma este valaki, aki még nem talált Jézusra, mert vannak emberek, akik itt vannak, és akik már megtalálták őt, engedd meg, hogy elvezessenek, és megmutassák neked az útat az Úrhoz. És akkor te sem jöttél el egy formális imádatra, hanem az ügyet a Jézussal való találkozásban találja meg a beteljesedését. Egy Isten iránti hódolat Jézussal való találkozás nélkül nem vezet eredményre. Egy Isten iránti hódolat eredménye az isteni válasz az imádatra nézve, hogy létrejött a Jézus Krisztussal való találkozás. Ma este mindenki megtapasztalhatja vele való találkozását. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Szeretnénk teret adni annak, hogy meglegyünk ajándékozva az imádathoz szükséges kegyelemmel. Beszélgető viszonyba szeretnénk kerülni Istennel, és azt mondani neki, Uram, mit mondjak én? Legyen meg a te akaratod, dicsőítsd meg a te nevedet. És bár csak lenne, hogy egy Istent illető hódolatból ma este egy Jézussal való találkozás jönne létre. A legnagyobb Istentől érkező szolgáltatás az, ahol az emberek találkoznak Jézussal. Nem csak ott, ahol nagyszerű dolgokról beszélnek, hanem ott, ahol a nagy Isten a közelünkbe jön. Ahol lehajol hozzánk, ahol érezzük az ő jelenlétét, és ez ma este is így van. Miközben minden fej le van hajtva, minden szembe van csukva, csendes imádságban maradunk, engedjétek meg, hogy Krisztus helyett feltegyem a kérdést, van-e itt valaki, aki el akarja fogadni a megbékélést Istennel, aki meg akarja látni Jézust. És ne feledjétek el, hogy aki elmegy mellette úgy, hogy nem veszi őt figyelembe, amellett ő is el fog menni a manapon, és nem veszi őt figyelembe. A vele való megismerkedésnek itt, ezen a földön kell létrejönnie. Ma, amikor meghalljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Miközben minden fej le van hajtva, és minden szembe van csukva, szeretném megkérdezni, hogy van-e itt valaki, aki szeretne az Úrhoz jönni. Emelje fel röviden a kezét egy pillanatra, és tegye le újra. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Jézus nyájasan hazahívja az elveszetteket. Hívja őket ma, hívja őket ma. Micsoda kegyelmi ajánlat, ami Istenünk részéről, mindenkinek, aki csak jönni akar. Az Úr közel van hozzánk. Meg akar menteni, meg akar bocsájtani, felkínálja az üdvösségét kegyelemből. Hadd énekeljük még egyszer, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem a bűnöktől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök.